Szeretett testvéreim, adventi várakozásban ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, amit most olvasok nektek, és amelynek alapján az ő evangéliumát szeretném hirdetni ma közöttetek, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium harmadik részében, az első 20 versben, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, helyünkön maradva hallgassuk. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániász volt, Annás és Kajafás főpapok idejében szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan ez írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Akkor sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondta: ti viperafajzatok! Kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani. Ábrahámnak. A fejsze pedig már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: akinek van két ruhája, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál. Megkérdezték tőle a katonák is: mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mi van, a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus? János így válaszolt mindenkinek: én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, csűrébe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelem fejedelmet Heródiásért, a testvére feleségéért és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Szeretett testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet! Most játszunk el egy kicsit a gondolattal, hogy a karácsonyi történet szereplői közül ki az, akit szívesen látnánk az ünnepi asztal körül, akár ma az ebédnél. Hát biztos köztük lenne a tiszteletre méltó Zakariás és Erzsébet, keresztelő Jánosnak a szülei. Természetesen szívesen látnánk és nagyon megtisztelve éreznénk magunkat, hogyha eljönne József és Mária, bizonyára ott lenne Simeon és Anna. A pásztorok meghívását azért már kétszer is megfoltolnánk, elvégre már el vagyunk szokva az istálló szaktól, és nem biztos, hogy tisztában lennének a vendégeink azzal, hogy illik megvárni a közös imádságot, és azután hozzá kezdeni az ebédhez. Az viszont egészen valószínű, hogy keresztelő János nem kapna meghívást a mi ünnepi asztal közösségünkben, hiszen nagy eséllyel valakit alaposan megsértegetne közülünk. Esetleg kicsúszna ismét a száján, hogy ti viperák fajzatai. Lehet, sőt, szinte biztos, hogy elkezdene politizálni. Na, ha valami nem hiányzik egy ünnepi asztal közül, családi együttlétben, hogy valaki rákezdjen, és elkezdjen politizálni. Na, még csak azt hiányozna. És az se biztos, hogy most megenni sárkozi babika főztjét, pedig ugye az híresen finom, mert elég sajátos étrendje van. Amiről persze itt a Lukács evangéliuma nem ír, sem a kinézetéről nem ír keresztelő Jánosnak ezen a helyen, hanem arról ír, hogy ő egy hírmondó, egy hírvivő, arról az üzenetről ír, amit hordoz Jordán vidékén keresztelő János. De mindenképpen érezzük, hogy nem egy könnyű ember, és nem egy könnyű üzenet, ami az ajkán fölhangzik. Nehéz első hallásra eldönteni, hogy ez jó hír vagy rossz hír. Pedig minden adventi vasárnapon jó hírt hirdetünk. Az adventi koszorú minden egyes gyertyája jó hírt jelent. És ahogy énekeltük az Adventi Hírnök című éneket, abban szépen megjelentek egymás után. Az advent ugye eljövetelt jelent, hogy ünnepeljük ilyenkor, és micsoda örömhír, Krisztus eljövetelét, a megváltó eljövetelét, a kisgyermek Jézus megszületését. Aztán örömhír az is adventben, hogy hisszük, amit személyes életünkben is bekopogtat az Úr Jézus, és eljön, meglátogat minket. Aztán ugyanakkor azt is hirdetjük, hogy az életünk végén, és amikor az életünk mérlegre kerül, mégis azt reméljük, hogy ő vár az utunk végén, és aztán a világ végén is, amikor a világban igazság tétetik, és várjuk, hogy eljöjjön az Úr az idők végén, hogy újjá legyen a föld és ég, ahogy énekeltük, azt is egy ítélet előzi meg. Szóval az ítélet is része a jó hírnek. Csak ezt nem olyan könnyű látni első látásra. De azt hiszem, hogy ezen a vasárnapon, amikor azt imádkozzuk, hogy harmatozzatok egek, és mutatkozzon meg az Isten igazsága a földön, a mi életünkben, hogy jöjjön el az ő országa és igazsága, akkor ebben a helyzetben azt ünnepeljük, hogy az Isten az ő ajándékait az két kézzel adja át, hogy az igazság és a békesség, az Isten jósága és igazság szeretete, ítélete egyszerre érkezik hozzánk. Két kézzel nyújtja át az ő ajándékát nekünk, mert ezek Krisztusban is együtt vannak jelen. Ott csókolgatják egymást az igazság és a béke. Ázsiában állítólag úgy illik, hogy ha valaki ajándékot ad, az két kézzel adja. És úgy illik, hogy az két kézzel kell elfogadni. Ebben az fejeződik ki, hogy ha csak egy kézzel adnám, akkor valamit tartogatok a másik kezembe. Lehet, hogy egy furkosbotot, vagy ki tudja mit. Valami hátsó szándékom lehet, de hogyha két kézzel adom át, akkor nincsen semmi hátsó szándékom, akkor mindent odaadok, nem tartok semmit vissza. És ugyanígy, amikor két kézzel fogadom el, akkor ugyanígy teljes szívvel fogadom azt, amiben a másik önmagát adja oda nekem. Hát ezen a vasárnapban ez a mi dolgunk, hogy amikor az Isten két kézzel nyújtja az ő ajándékát, azt mi két kézzel vegyük el. De nyilván az izgalmas és nyugtalanító kérdés, hogy mi a feltétel annak, hogy jó hírnek halljuk az ítéletről szóló hírt is. Az igében először is azt látjuk, hogy, és ebben az ünnepben ezt éljük meg, hogy az advent, az eljövendő Úr várása, a megfelelő kezelése annak, hogy kezeljük a szívünk mélyén meglévő ítéletvárást, az amúgy is meglévő ítéletvárást, ami ott van a szívünkben. Ami ilyenkor persze felszínre is jön. Az őszinte önvizsgálatra indító kérdése keresztelő Jánosnak az a sokasághoz, hogy ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől. Hát ki korbácsolta föl a ti lelkiismereteteket? Miért jöttök ide? Hát azt mondhatnánk, hogy persze, te magad keresztelő János. De valójában erről szó sincs. Keresztelő János kinnél a pusztában, valószínűleg egy ilyen esszínus közösséggel kapcsolatot tartva, ő a társadalmon kívül él, a civilizáción kívül él, nyilván egy kritikus távolságtartásban és attól a világtól, de az emberek úgy gondolják, hogy neki kell hozzá kimenniük. És tulajdonképpen a haragtól való félelem, az ítélettől való félelem, az nem keresztelő Jánostól jön, ő ezt kezeli, hanem az emberekben van ott. Hogy ez egy olyan kor volt, amikor az eljövendő ítélet várása az nagyon erőteljes volt az emberekben. Amikor azt érezték, hogy nem mehet így tovább. Hogy népeket, nemzeteket eltaposnak. hogy ez nem mehet így tovább, hogy minden napos az erőszak és a terror. Az nem mehet így tovább, hogy ilyen korrupció van minden szinten a világon. Az nem mehet így tovább, hogy a kicsinyeket, az özvegyeket, az árvákat eltapossák, és nincs, aki felvegye az ő ügyüket. Azt gondolom, hogy ma is egy ilyen világban élünk, amikor az eljövendő ítéletnek a várása az ott bujkál. És ilyenkor szerintem szabad ennek hangot adni. Mert teli van ez a világ önváddal, és kérdéssel, hogy mit hagyunk a gyermekeinkre, gondoljunk a földünknek az állapotára. Teli van ez a világ a gazdagok lelkiismeret furdalásával, a szegények indulataival, az ítélet várásával. Tegyen valaki rendet. És egyúttal reménykedéssel is, de ilyen fájdalmasan alaptalan reménykedéssel. Ez persze egy nagyon veszélyes állapot is, amivel vissza lehet élni. Ilyen helyzetben szoktak feltűnni az önjelölt messiások, az indulatos népszónokok, akik azt mondják, hogy itt a probléma, vagy ott a probléma, ő a mi ellenségünk, vagy az a mi ellenségünk. És ebből a kollektív félelemből születhet akár egy torz világuralom is. De vallásos értelemben is vissza lehet érni ezzel a lelki állapottal. Benne lehet az embereket tartani a folyamatos ítéletvárásban. Azt így mondja az egyik igeírató, hogy a rossz kutya állapotban. Ez a mi kutyáinkon tökéletesen szemléltethető. Mindannyiszor, amikor nyílik a kapu, azonnal a Beagle kutya vezetésével kihúznak és szaladnak világgá. Próbáljuk őket visszaterelni persze azonnal, és ilyenkor a kutyák rendkívül komolyan bűnbánatot gyakorolnak. Lehajtják a fejüket, mély megbánást mutatnak, szinte várják is a dorgáló szavakat, szükségük van rá. Aztán a következő alkalom, amikor újra nyílik a kapu, megint szaladnak kifelé. Hát ez a rossz kutya állapot, és ebben meg lehet tartani az embereket is, az állandó ítélet várásban. De Keresztelő János nem erről prédikál, hanem arról, hogy eljön az igazi megtisztulás, egy igazi katarzis. Megtörténik a múltnak a feldolgozása. Megtörténik a megvigasztalódás. És eljön, és ránk köszönt, és nagy lélegzetvétellel magunkhoz ölelhetjük az igazi reményt. Jön a hős az Úr, készítsétek az útját. Mindenki által ismert és szeretett Zsoltár, a 23. Zsoltár, ez egy hívő ember útját mondja el egy nagy képben, onnantól, hogy az Isten hogyan gondoskodik rólunk életünkön át, és hogyan érkezünk meg aztán az ő házába. És ebben a Zsoltárban van egy mondat, ami mindig fölkapjuk a fejünket, hogy vessződ és botod megvigasztal engem. Ennek a kijelentésnek van előzménye, és van boldog kifejlete. Ez a hívő ember útjának a része, de nem elszigetelt része. Egyik magyarázó szerint olyan állapot ez egy kicsit, mint amikor a kisgyerek mondjuk itt karácsony előtt egy üvegben, amiben mézes kalács szívecskék vannak, le akarja venni a polcról, és véletlenül elejt és összetörik az üveg. És tönkre megy a sok finom sütemény, és ott van egy nagy káosz, amivel hirtelen nem is tud mit kezdeni, túlnő rajta, és ebbe a kétségbeesésébe elsírja magát. Lehetne, hogy próbálhatná ezt valahogy leplezni, de nem akarja, sokkal inkább vágyja azt, hogy jöjjön oda az anyukája, és amikor oda jön az anyukája, akkor ő persze mond néhány dorgáló szót, de azért legfontosabb kérdés az, hogy ugye nincsen nincs eltakarítani. És akkor nyugvó pontra jut ez a helyzet. Na hát valami ilyesmiről beszél itt Illés próféta, hogy van valaki, aki elhozza számunkra az igazságnak a reményét, úgyhogy érdemes megkérdezni nekünk is, és akkor nekem ebben mit kell tennem? Mi az én szerepem ebben? Keresztelő János hallgatósága is eljut itt élete, új célba állást, új célnak a megtalálását jelenti, az igazi célnak a megtalálását jelenti, az Isten tervének a felfedezését jelenti az életébe. Az értelmünknek az Isten terve szerinti átformálását, megváltozását jelenti a megtérés. És a keresztség pedig belépést egy történetbe, egy igazi történetbe. És erről beszél itt Keresztelő János. Készítsétek az Úr útját. Most vagyunk itt ebben a történetben. Most van igazából az, amiről Ézsaiás proféta beszélt még a babiloni fogság idején, vagy vége felé, hogy készítsétek az Úr útját. Most jön el az, amikor igazán az ő népei lesztek, hogy meglátjátok, hogy az Úr eljön és uralkodik, és ez a jó hír, hogy uralkodik, hogy van uralom fölöttetek, és ti beléphettek ebbe az uralomba. Most történik ez. És ezért is hallhatjuk jó hírnek másodszor az ítéletet, mert segít rátalálnunk az életünknek az igazi, valódi történetére, igazi irányba állást, célba állást, az életünkkel kapcsolatos isteni jó tervnek a fölfedezését jelenti, sőt a világ számára elkészített jó tervnek a fölfedezését jelenti. Arra hív Istenünk, hogy lássuk az ő tervét és annak az irányát. Készítsétek az Úr útját. Forduljatok meg, álljatok irányba. És ő keresztel és megtérésre hív és döntésre hív a Jordán partján, ahol egykor a honfoglaló ősök Józsué vezetésével átkeltek a Jordánon, és azt mondták, hogy igen, ez az Isten országa itt készül, és itt mi megígérjük, hogy szeretjük az Urat, és őt egyedül, és szeretjük a felebarátot, és törekszünk az igazságosságra, és az igazságra az életünkben. Azt mondja a Keresztelő János, most itt vagyunk megint. Be lehet lépni ebbe a történetbe. És az az ő vágya a nép ellen, hogy nem élik ezt a történetet. Azt mondjátok, Ábrahám gyermekei vagytok, de nem írjátok ezt a történetet tovább, ami Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak a története, a prófétáknak a története. Ti kiírtátok már magatokat ebből. A ti életetek, a ti cselekedetek nem erről beszél. Ti nem Ábrahám gyermekei vagytok, ti a viperáknak vagytok a leszármazottjai, a gonosznak a gyermekei, mert nem mondtatok igent az Isten tervére, nem élitek azt a nagy történetet, amiben az Isten helyreállítja ezt a világot és az ő igazságát. Ti kívül helyeztétek magatokat az ő ígéretén és az ő szövetségén, és ezért az Isten ellenségeivé váltatok, és az Isten ellenségeire pedig pusztulás vár, úgyhogy térjetek meg, mondja Keresztelő János. Itt a nagy lehetőség. Azt gondolom, hogy ezen a karácsonyon számunkra is van érvényes mondani valója Keresztelő Jánosnak. Mert arra hív, hogy mi is egy nagy történet fényében nézzük az életünket, hogy az Isten eljött, meglátogatta az ő teremtett világát a Krisztusban, eljött, mint király, igaz rang rejtve. Ő az, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ez egy nagy ív, ez egy nagy történet. És eljön az idők végén ítélni majd. És azt arra hívunk mindenkit adventben, hogy ennek a nagy tervnek a fényében élje az életét. És arra hív ez bennünket, hogy lépjünk be ebbe a történetbe, ami a saját történetünk, ami Isten elérkező uralmáról szóló történet. Mit jelent belépni a karácsonyi történetbe? Ugye ezt kérdezték az emberek is, mit cselekedjünk most? Hát például azt, hogy éljük ilyenkor karácsonykor a testetöltést, hogy beállunk ebbe a történetbe. Hiszen a testetöltés az azt jelenti, hogy Isten személyesen fölkeresi azokat, akiknek szüksége van rá. Mi is, amikor elmegyünk és fölkeressük azt, akik szükségben vannak, akkor ezt a történetet éljük. Amikor oda viszünk vigasztalást, ahol szomorúság van, ezt a történetet éljük. Amikor személyes közelségbe lépünk, és egy mondattal többet váltunk, mint amit szoktunk felszínesen, akkor ez a személyessé váló szeretetnek a történetét éljük a mindennapokban, és élik azok is, akik talán nem is tudnak róla. Néha ez nehezebb dolgot jelent, néha egy egészen egyszerű dolgot. Vagy amit Keresztelő János mond, ha több ruhád van, adod annak, akinek nincs. Ha van több élelmed, gondolj arra, akinek most nincs, vagy éppen most fázik. Néha egészen egyszerű dolgokat jelent ez. Egyszer egy szent asszonyhoz elment egy egyetemista megkérdezni, hogy úgy vajudik a lelke, hogy mi az Isten terve az ő életében. És megkérdezte tőle ez a szent asszony, hogy mondd meg, fiam, mivel foglalkozol? Azt mondja, diák vagyok. Akkor tanulj. Ez az Isten akarata az életedben. És hogyha kollégista vagy, és van egy szobatársad, akkor legyél vele kedves, és ne kiállhatatlan. És te hagyd mag után rendbe a fürdőszobát. Vagy ahogy Pál apostol mondja, ami nemes, ami tiszteletre méltó. Keresd azokat a dolgokat. Ezzel is azt fejezed ki, hogy ezt a történetet éled. Az eljövendő Krisztus uralmának a történetét. Úgy éled az életedet, hogy ő a királyod. Tegnap a lelkész értekezeten mondtál azt az egyszerű történetet. A lelkész kollégánk, hogy egy építő brigád dolgozott, és a főnöknek el kellett menni. Ennek következtében a brigád tagjai azonnal elloptak minden szerszámot, és nekiálltak cigarettázni, beszélgetni, és egy valaki viszont nem hagyta abba a munkát, és mondták neki, hogy te miért nem hagyod abba a munkát, miért nem lazítasz egy kicsit, a főnök elment. És mondta, az én főnököm az nem ment el. Ezt jelenti az Isten uralma alatt élni az életünket. Végül azért hallhatjuk, és igazából leginkább ezért jó hírnek az ítéletről szóló hírt, hogy eljön az ő uralma, és ő helyreállítja azt, és ami kificamodott, azt helyre teszi, mert tudjuk, hogy ki ez a bíró. Tudjuk, hogy ki ő. És ez a legfontosabb. Keresztül János elmondja, hogy nem ő. Ő csak jól megtömte az ágyút, sok puskaporral, jó nagy golyóval, nagyot fog szólni, de meggyújtani majd a Mesiás fogja. És nagyot fog szólni, és akkor lesz hadd elhad. Keresztül János javára írhatjuk, hogy azért neki is volt már Krisztusi szíve abban az értelemben, hogy ő úgy látta, hogy mindenkinek van esélye a megtérésre. A legtöbb zsidó ember úgy látta, hogy ezeknek a hazaáruló vámszedőknek nincs lehetőségük a megtérésre. Terhelt a múltjuk, nincs esélyük rá. Lukács szerint ugye János viszont azt hirdeti, hogy mindenkinek van esélye erre a megtérésre, de aki viszont nem tér meg, arra ítélet vár. És egy azonnali ítélet. Ő legalábbis ezt remélte. Az ítélet azonban nem úgy ment végbe, ahogy János elképzelte. Gyors és hirtelen ítéletre gondolt. De ez az azonnali ítélet, ez elmaradt. Jézusnak a kezében nem volt semmiféle lapát, se blánkszóró, vagy semmi efféle. Nem, mintha Jézusnak a kificamodott világ helyreállítása ne lett volna az első számú vágya, és az, hogy ez a világ fölismerje az ő teremtőjét, és hogy az ő szeretetét viszonozza. Ezt olvassuk a 12. Lukács 12. részében. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Az átformáló szeretet mozgatja egy erős indulat, amit akár, ha úgy tetszik, valaki haragnak is mondhat, egy erős felindultság. A görög nyelven van egy szó, a magyar nyelven a harag az egy nagyon terhelt szó, de van egy szó, az a tümia, ami nem egy pusztító érzés, nem egy pusztításra törő, féktelen, romboló haragot jelent, hanem a változáshoz szükséges indulati energiát. Hogy ebben a Krisztusban ott van a helyreállításnak a tüze és vágya. Ott ég benne ez a tűz. És ennek az ellentét a görögben az atümia, ami az életkedvnek az teljes elvesztését jelenti. Az életerő hiányát jelenti. Akiben nincs meg ez az isteni tűz a helyreállításra, az el is veszíti az életkedvét, életcélját. De a mi Istenünk nem ilyen. Az a hős, aki jön, az teli van ezzel az energiával. Ami elsősorban is nagy-nagy ember szeretet. De annak a vágya is, hogy visszavezesse ezt a világot az ő teremtőjéhez. De aztán így folytatja a 12. részben Jézus. Keresztséggel kell azonban megkeresztelkednem. És mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Azt mondja, hogy én olyan bíró vagyok, akinek ebbe a világba bele kell süllyednie. Ebben a világban egészen személyes közelségben kell átéreznie mindezt, amit ez a világ átérez, hogy jogos ítélettel tudjak ítélni. Bele kell mártoznom ennek a világnak minden nyomorúságába. És megmutatja, hogy sokkal nagyobb ez a király, mint amiről keresztelő János álmodhatott. Mert ő megkeresztelkedik. Keresztelő János által is, és belemerül az emberi életbe mindenestől. Jól tudjuk, hogy ma egy bírótól azt várja el a bírói testület, hogy minél kevesebb társadalmi kapcsolatot tartson fönn, hogy objektív maradhasson, csak ilyen madártávlatból figyelje mindent, méltón a bekötött szemű justíciához, aki részrehajlás nélkül ítél. Jézus azonban beleeresztette magát az emberi életbe. A legkisebbekkel és a legtisztátalanabbakkal is kapcsolatot tartott. Nyitott szemmel járt, figyelt, látott, felismerte Ábrahám elveszett gyermekét, azt mondja, ő is az, Ő is az, mint igaz bíró. És ő a fájdalmak férfia, mint bíró, betegség ismerője, aki megérintette a megérinthetetlent, és hagyta, hogy megérintsék őt, hagyta, hogy elfogják őt, és elszenvedte a világnak járó jogos ítéletet igazság szeretetből és ember szeretetből, mert az Úrnak a lángjai égtek benne. És az a láng, amit hozott, az mindkettő, az Isten igazsága és ember szeretete. Annak a felismerése, hogy Isten ezt a kettőt egyszerre akarja. Vajon mondta-e volna az Isten, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, ha ezt a kettőt nem egyszerre képviselte volna? Aligha. És amiben gyönyörködöm, az az igazság és a szeretet, az igazság és a béke, hogy csókolgatják egymást. Ez az Isten gyönyörűsége. Hogyan találkozhatunk mi ezzel a bíróval? Mit jelent most második eljövetelét is várni Krisztusnak? Mit jelent az ő ítélete? Hogyan találkozunk ezzel? Mi tudjuk, hogy kegyelmes volt hozzánk ez a bíró. De hogyan lehet vele találkozni, aki mégiscsak ítél? Például az úrvacsorában. Mikor bátran megyünk elé, mert tudjuk, hogy ő nem bosszúálló zsarnok, hanem a bűnösök barátja. És egyben a világ bírája, aki az özvegyek, az árvák, az elnyomottak ügyét fölveszi. És amikor a szemébe nézünk, akkor azt a világot látjuk, amit majd ő elhoz, és már most készít számunkra. Azzal találkozunk itt és most, aki majd egyszer s mindenkorra elhozza az igazságot és a békét. Akinek a szava helyreállító szó, megigazító szó. Aki megerősít az emberségünkben. Aki szeretné, hogyha kihúznánk magunkat. Aki szeretné, ha már itt és most gyönyörködnénk abban a rendben, ami az ítélete nyomán terem. Aki szeretné, hogy érezzük, amit ő érez a világ iránt, ezt a tűmiát. És szeretné, hogy lobognánk ő érte, és lobognánk ezért a világért, ahogy ő. Egy-egy kis mécsesként. És reményünk lenne az ő eljövetelére azért, mert ő már most itt van. Az ő lelke és az ő jelenléte az alapja már most minden reménységünknek. Végül egy mesét szeretnék elmondani, biztatásul és bátorításul, amely arról szól, hogy az égből földre hullanak a csillag darabkák, ez a csillagpor című mesében van, akik aztán itt a földön egyszerű emberként élnek. Elfeledik a küldetésüket, elveszítik a fényüket. Nem élik már azt a történetet, ami az ő történetük volt. De aztán vannak ebben a birodalomban gonosz boszorkák, akik így is veszélyesnek tartják őket, és be akarják gyűjteni, és fölbérelnek egy fiatal embert, hogy gyűjtse össze őket. És egy lány képében meg is találja az egyik ilyen csillagot, egymásba szeretnek, és amikor a boszorkány dühösen el akarja pusztítani őket, akkor a lány átöleli a fiút, és azt mondja, ideje újra ragyogni, és amit átöleli a másikat, rátalálva az ő küldetésére, fölragyog a csillagfénye újra. És amikor így fölragyog, akkor a gonosz elpárolog, az a boszorkány egyszerűen semmivé válik. Amikor Krisztusban megértjük a sorsunkat, a történetünket, a fényes jövőnket, azt a szép rendet, amit ő elhoz nekünk, ha itt és most átérezzük az ő szeretetének a lángját, mi sem mondhatunk mást, mint hogy ideje felragyogni. Amen.